Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Az első témánk a repülőgép szerelés, javítás, tehát ez a témakör lesz, és mindjárt két vendégünk van. Fügeti Péter és Terjék.
Terényi.
Terényi Bálint.
Ja, Terényi, jó. És Terényi Bálint.
Jó estét, sziasztok.
Sziasztok.
Azért jöttetek el ketten, ha jól tudom, mert részint barátok vagytok, és úgy gondolom, hogy ez a középiskolából datálódhat. Közel járok az igazsághoz?
Közel járunk az igazsághoz. Egy középiskolában végeztünk, a Kossuthban, Csepelen, de nem voltunk osztálytársak, tehát két évvel idősebb vagyok a Bálintnál, úgyhogy a suliban maximum csak láttuk egymást, de nem beszéltünk egy szót se, és aztán amikor elkezdtük dolgozni az Aeroflexnél, akkor ott lettünk kollégák.
Tehát ugye azt mondtad, hogy a Kossuthba jártatok. Mi ennek az iskolának a pontos neve? És majd mind a ketten válaszoljatok rá, légy szíves, hogy miért választottátok ezt az iskolát?
Ez elég hosszú.
A nevét az Kossuthban is fővárosi kéttanyelvű szakközépiskola és gimnázium.
Mi ilyesmi.
Tehát valahol ebben a témakörben lehet a megfejtés. Hogy miért választottam. Igazából véletlenül. Tehát, hogy leérettségiztem itt a gimnáziumban, Pesten, és aztán hosszú éveken keresztül nem tudtam eldönteni, hogy akkor hogy legyen ez a továbbtanulás dolog, és aztán végül bögtem egyet, és akkor itt kötöttem ki.
Jó, tehát nem volt, de mégis, hát miért, tehát valahogy a repülés izgatott, vagy nem volt jobb, vagy ötletesebb, vagy...
Igazából tényleg csak véletlen volt, tehát hogy így a műszaki vonal az teljesen hiányzik a családból.
Hát gondoltad, hogy akkor majd te
tervezted.
Jó, Bálint?
Én pont az ellenkezőjén teljesen tudatosan választottam. Általános iskola után ugye akkor kell kinézni, hogy hova, és mivel Csepelen laktam, nem pont ezért, de teljesen kézenfekvő volt, hogy Csepelre oda a két tannyelvű. Ráadásul akkor mi voltunk az első két tannyelvű osztály, az is jól jött, és abszolút a szerelésben gondolkoztam. Apukámmal elég sokat szereltünk, autót főleg, de motorokat is szerelgetek.
Tehát akkor a repülés az igazából maga az iskola adta, tehát mozdulni
nem feltétlenül
is elmentél volna a Csepelen van?
Nem feltétlenül a repülés miatt választottam, hanem inkább a szerelés, a műszaki
vonalat. Jó, egy ilyen iskolában mit tanítanak, hogyan tanítanak, illetve ti ugye dolgoztatok már mind a ketten a szakmátokban, tehát azt is fel tudjátok mérni, hogy mennyire képeztek a gyakorlatnak megfelelően. Tehát mit tanítanak egy ilyen iskolában?
Én érettségi után mentem oda, úgyhogy én ott egy két éves képzésben vehettem részt, két év után szereztem szakmunkás bizonyítványt. Nekem ott csak a szakmai tárgyakat tanították, tehát ugye az általános rész az meg volt már a gimiben. Úgy nézett ki, hogy 3 nap elmélet, 2 nap gyakorlat. A gyakorlatot azt a pestvidéki gépgyárban, az azóta megszűnt pestvidéki gépgyárban töltöttem, ez a Tököli reptér területén volt, ott a magyaristán, a lengyel honvédségnek elvitottak különféle helikoptereket. Végen ez egy nagyon, nagyon szépen futó üzem volt, mikor én oda kerültem gyakorlatilag, akkor már nem. Tehát, aztán be is zárt, és akkor ott a nagy hangár helyén ott épült egy Tesco.
Egy szép Tesco.
Jó, akkor Bálint, rád hárult a feladat. Milyen tantárgyak voltak, tehát szakirányú tantárgyakra gondolok, és milyen volt az oktatásnak a minősége ahhoz képest, hogy amire majd a gyakorlatban nektek szükségetek volt?
Gyakorlatilag összesen hasonlítható az, amit a reptéren, a mostani utasszállítókon kell használni, és amit az iskolában tanultunk. De ezt nagyon jó példázza az is, hogy a sulitól el is vették a jogosítást. Tehát van még repülőgép szerelő szakma, tehát oktatnak, de európai szinten már nem állja meg a helyét. Tehát valamilyen jogosításuk hiányzik. De egészen pontosan, hát sárkány szerkezett tannok vannak, elektronika,
hajtóműtan,
hajtómű, külön.
Aerodinamika.
Igen. Tehát az elméleti oktatás jó, a gyakorlati oktatás volt gyakorlatilag nulla, mert pont ezért én is a PG-ben, a Pest-vidéki gépgyárban voltam, és ott orosz technológiát mutatták meg a dolgokat, aminek semmi köze nincs a maihoz.
Pontos típusokra megy a képzés? Vagy?
Továbbá igen, ez egy alapképzés, és akkor utána igen, Boeing, Airbus, ilyesmi, tehát a márkáktól függően és repülőtől függően.
Ez már akkor is volt, amikor ti jártatok oda, vagy ez csak később?
Már melyik részt?
Tehát, hogy a modern repülőgépeket is oktatták meg.
Nem, ott már nincs. Tehát ezt mondom, hogy a Kossuthban nem.
Jó, tehát akkor vegyük úgy, hogy az egy alapképzés.
Ez egy alapképzés.
Tehát a gyakorlaton megtanítottak minket szépen, hogy hogyan kell kalapácsot veszelni.
Igen.
Lényegképpen hegeszteni is ezt-azt, tehát hogy ilyen vasas alapképzést ott kaptunk, aminek az volt a különlegessége, hogy repülőgépes alkatrészeken csinálhattuk mindezt.
Jó. Na, tehát akkor tudtátok, hogy amikor kikerültök onnan, hogy jóformán semmit nem tudtok.
Hát akkor ezt nem tudtok így.
Még nem.
Ezt akkor tudja meg az ember, amikor bedobják a hangárba, és akkor barátom szed szét ezt-azt.
De akkor hogy volt a ráébredés? Akkor a munkakezdés hogy állt ki?
Külön, ugye két év különbséggel kezdtünk el dolgozni.
Igen, igen. Tehát amikor én végeztem, akkor volt egy ilyen nagy felvételi hullám a Malévnél, akkor nagyjából felvettek mindenkit, aki látott már messzéről egy csavarhúzót, úgyhogy engem is. És akkor az első évemet én a Malév forgalomnál töltöttem, ahol igazából, hát ugye minden új volt, tehát meg 22 éves voltam, tehát első munkahely, és akkor tehát új emberek, új környezet, mint tehát egy évig én csak lestem ott, hogy akkor mi történik. Nem éreztem magamat hasznosnak, és nem is éreztem magamat jól, úgyhogy egy év után, amikor volt erre lehetőség, akkor átmentem a Malévnak a nagyjavító leányvállalatához, és akkor lekerültem a hangárba. És akkor az nekem ott az első pár év, az egy ilyen hatalmas csoda volt, és nagyon éreztem minden percét, hogy itt most van valami, szétszedjük kicsi apró darabokra, és utána még lesz, és valaki, aki össze tudja rakni, tehát ez nekem egy nagyon nagy élmény volt.
Milyen repülőgépek voltak akkor ott forgalomban?
A Malév akkor négy típussal repült, 767-es Boeinggal, 735-es Boeinggal, Fokker 70-essel és a CL-linkkel. Én nagyrészt a 737-es Boeingon dolgoztam, akkor volt az év, amikor a Malév lecserélte a flottáját, a klasszikok helyett jöttek az új generációs repülőgépek, és ennek kapcsán a Marévnak a karbantartás igénye lecsökkent, mint ez a vadonat új repülőgépek, ahogy kijöttek a gyárba, úgy jöttek ide. Azokon nem sok mindent kellett csinálni, és ezért, többek között ezért is, a Marév nagyjavító leányvállalata, az Aeroplex-el rengeteg más légitársaságnak vállalt be nagyjavítást. Leginkább is 737-es Boeingokon elütve akadt, 767-es is, aztán jó pár évvel később jöttek az Airbusok is, amiket szintén belállott a cég.
Uh-huh. Bálint, neked hasonlóképpen ment, illetve majd akkor térjünk át, hogy néz ki az, mert gondolom, hogy az is egy feladat volt, hogyha bejött egy repülő, akkor ott minden repülőt át kell nézni, miután visszaindul.
Igen. Hát nekem az első egy-két év ugye arról szól, hogy amikor zöldfülűként, ahogy ott mondják, igazából csavarozó, élő csavarozók voltunk. Ugye a repülő bejön, és akkor ahhoz, hogy a komolyabb alkatrészekhez hozzáférjen, az ember ilyen külső lemező borítást kell levenni. És akkor ezt lefel folyamatosan
az összes
első egy évben ugye. Erről szól a dolog, és csak figyeljük a dolgokat, és akkor ezt szed le, azt szed le, azt szed le. Így komolyabban nem engedtek belenyúlni. Nem mindenkit, de igen. Lényegében. erről szól még az eleje. Repülők, hogy igen.
Tehát, hogy jöttem egy kicsit, amikor előrébb léptetek a szakmai gyakorlatba, akkor mi a feladat egy ilyen helyzetben, hogy bejön egy repülő, másfél óra múlva indul, akkor
ugye... Ez egy külön.
A szalagolát, tehát megkülönböztetünk a forgalmi karbantartást és nagy javítást. A forgalmi karbantartásnak nem az a célja, hogy hibátlan legyen a repülő, hanem az a célja, hogy el tudjon indulni utasokkal a kellő időben. Tehát, hogyha most ne adj Isten, nem ég az utastérben egy lámpa, vagy nem működik az egyik WC, vagy mondjuk a konyhában nem melegít az egyik sütő, akkor az a semmi gond nincsen, mert az nem befolyásolja a repülésbiztonságot, attól az a repülőgép még el tud menni időben. Minden repülőgép típusnak, meg tehát légitársaságtól függően, de van egy listája, hogy mik azok az ismert hibák, amikkel el lehet engedni a repülőt, és hogy ezt a hibát, ezt hány napon belül kell elhárítani. A nagy javítás az meg arról szól, hogy bejön a repülő, és akkor feladattól függően kicsit vagy nagyon szétszedjük, különféle vészét leellenőrizzük, kicseréljük, és aztán utána összerakjuk.
És ezeknél a kis javításoknál ott mik azok a jellemző dolgok, amiket mindig át kell nézni, amik alapvető fontosságúak, és ez mondjuk, hogy mennyi időt vesz igénybe? Egy ember csinálja, több ember? Tehát ez hogy néz ki?
Nagyon változó, ez különben valahogy úgy is el lehet képzelni, mint ha te az autót beviszed a szervizbe, és azt mondod, hogy vannak valós hibák, igen, vannak valós hibák az autón, beviszed, de azt mondod, hogy nézzétek már át a többi dolgot is. Tehát ez megrendelőtől, a cégtől függ, aki behozza a repülőt, és ő megrendeli.
Jó, de most arra gondolok, hogyha leszállt egy menetrend szerinti járat, és másfél óra múlva indul, akkor a pilóta mondja, hogy mit nézzetek meg, vagy van az a lista?
Nem, erre megvan
a protokoll. Napközben nagy részt a pilóták nézik el települőt, akkor csak körbesételják, megvan a két száj, megvannak a futóművek, nem kopott el a kevék, és a többi nem ütöttek el madarat esetleg, nem csak ott a villám a repülőt. Tehát, hogy ők körbenézik gyorsan, amíg megtankolják a repülőt, és akkor utána megy is. A forgalmi karbantartás az nagy részt éjszakás munka. Tehát amikor visszatér az utolsó útjáról a repülő, akkor neki lehet állni, és akkor arról is légitársaságtól függően vannak különböző ellenőrzési eljárások, ellenőrzési listák, hogy mi az, amit minden nap meg kell nézni, mi az, amit hetente meg kell nézni, mi az, amit mondjuk két havonta, meg mi az, amit mondjuk fél évente.
Géptípustól, a korától, a repültórász óraszámától, mindenfélétől függően.
Jó, akkor választhatok ki egy repülőt, mert ugye nektek ez természetes, hogy mit kell rajta nézni, mi nekünk pedig fogalmunk nincs róla. Hát mondjatok egy géptípust, és akkor nagyjából mi az, amit naponta, hetente, havonta. És hogy esetleg valami érdekességet, hogy amikor belenéztek a gép gyomrába, hogy mit láttok ott.
Hát a napi körbejárás az egy általános körbenézése a repülőnek, mindenféle külső sérülésre, olajfolyást kell keresni esetleg ott, ahol nem kéne, hogy folyjon. A hajtóművet kell feltölteni olajjal,
Vízrendszer.
Vizet, hát azt, igen, oké. Igen. A két könyv szokott lenni a repülőn, az egyikben a légiutas kísérők üzennek a szerelőknek, a másikban pedig a pilóták, és ezeket meg kell nézni, van-e valamelyikben bármi bejegyzés, amire nekünk kellene valamit reagálni, írtak-e be valami hibát, amit nekünk meg kell csinálni. Ha írtak be, akkor azt meg tudjuk-e csinálni, tehát van-e hozzá alkatrész, van-e hozzá elég ember, van-e hozzá megfelelő jogosítású ember, aki ezt aláírhatja, hogy ezt megcsináltuk, mert jó, hogy valaki megcsinálja, csak nem mindenki írhatja oda a lapaljára a nevét. Tehát ez a napi ellenőrzés, ez tényleg csak egy ilyen viszonylag általános.
Tehát leginkább szemmel.
De a heti szinten is ugye van heti ellenőrzés is, az is nagyjából ilyen szemmelverős. Tehát komolyan van,
igen, hogy
forgalmi szinten komolyabb hozzányúlás nincsen.
Jó, akkor mi az
a... Kerekeket, fékeket kell nézni minden nap, hogyha ha elkopott, akkor cserélni kell.
Tehát a, például a keréknek a leellenőrzése az is szemmel, vagy van esetleg valami
más? Az is szemmel, meg a keréknél mást kell majd nézni, akkor már régóta földönben a repülőséggel ült a kerék.
Ő például mennyi a kerék nyomás? Mert ugye óriási súlyt cipel.
Ez 200 PSI, ez...
195.
195 micsoda?
PSI.
PSI, ugye ilyen tanulmányzatokertsége számolunk, ez ilyen 16-18 pár környékén van.
Tehát ezt gondolom elég sok.
Az elég sok.
Igen.
Milyen vastag például a keréknek a köpenye?
Azt nem tudjuk, de érdekessége, hogy csak nitrogénnel lehet feltölteni.
Mert?
A hőtágulás miatt.
Tehát amikor ugye leszáll a gépbe, és te ráfék ez a polót, akkor tehát nagyon fölmelegszik a kerék.
Kerék körbe öleli a féket. Ez egy elég nehéz, ez egy 50-80 kilós szerkezet. A fék, ami ugye a tengelyen van rajta, és ez körbeöleli a kerék. És hát
elég a fék fölmelegszik, az fölmelegszik a kerék, és hogy nehogy
legyen.
Most a nitrogén ez miért fontos, hogy az nem melegszik?
Az ugye nem gyúlékony.
Hogy?
Nem gyúlékony.
Ő nem gyúlékony.
Ja, hogy a kerekek, igen. Hát a kerék az... Vétegesen van a külső felépítve, vászongumi 10 vétegben. És aztán utána van még egy kopóvéteg ráhúzva, és elvileg ugye akkor kell cserélni a kereket, amikor úgy elkopott a kopóvéteg, hogy az első, a legkülső vászonvéteg előtűnik.
Ezt úgy meg lehet satszolni, hogy kb. Hány felés leszállás után történik meg? Nagyjából.
3 hétig jó szokott lenni. Úgy nagyjából.
És akkor ez az összes kerékre vonatkozik? Tehát első kerék, meg a szárnyak alatt lép, vagy hát a hátsó
úgy körülbelül az a 3 hét, az egy jó közelítés.
De ez jó, is most nyilván... nagyban függ a pilóta rutinjától. A
pilótától,
időjárás,
a kifutópályától is.
Sok mindentől függ.
Mikor következik be az, amikor már komolyabban hozzá kell nyúlni a gép, az amikor még nem nagy szerelés van, hanem még így...
Hát, hogyha valami hibát beírnak, tehát hogyha előhoz valami hiba adódik a repülővel, és azt a pilóta jelzi, ugye a forgalmi szerelőknek, és akkor előfordulhat az, hogy esténként, vagy este leviszik a hangárba esetleg is. Komolyabban hozzánk, szét kell szedni.
Milyen klasszikus hibát, hogy egyet-kettőt ragadjunk, és meg azt is mondjátok ki, hogy hányan vagytok ott akkor egy szerre. Jó? Tehát egy ilyen klasszikus
hibát. Hát ez nagyon sok mindentől függ, ez cégtől. Én például dolgoztam egy évet Olaszországban, tök egyedül. És hogyha ott kellett valaki, akkor...
Akkor szóltál magadnak.
Majd egy igen, szóltam magamnak, és akkor egy hét múlva talán küldtek valakit, hogy segítsen nekem. Tehát ez cég függő. Nyilván, hogy mekkora.
Jó, akkor egy-két ilyen klasszikus hibát mondjatok, ami gyakorlat előfordul, hogy akkor azt hogy kell megjavítani. Tehát akkor már tényleg nem csak csavarhúzó kell, hanem harapófogó is.
Hát nem tudom.
Passzolni. Egy dolog jut eszembe, főleg a Rápeti cége miatt, a Ryanair miatt, mert ők nagyon sokat használják, ez a lépcső. Ez a... ahol azért elég sokat lehet szenvedni.
Az nem mindegy. Tehát, hogy vannak olyan repülők, amiknek ugye vannak kiúszható, betolható lépcsőjük, és ez azért ez szokott problémaforrás lenni.
Mert ez, ami az repülők a saját
lépcsőjük? Igen, a saját lépcsőjük.
Ezt főleg spórolás miatt használják Ryanair.
Jó, hogy akkor ez belülről ereszkedik le ez
igen,
a lépcső?
Igen.
És ott ennél például milyen hiba szokott lenni? Tehát, hogy nem megy le rendesen, vagy mozog, vagy...
Nem, főleg ilyen, tehát a szerkezet maga működik, de ugye mindig az elektromossággal van baj. Ezek a kis kapcsolókkal, és akkor a pilóta hisztizik, hogy neki ott világít az, és nem kéne világítania, és akkor pedig bent van a helyén, és zárva van. és nem lesz baj, de akkor is világít, és akkor valamelyik kis kapcsoló koszos, poros, ilyesmi szokott általában. Nem nyílik, de az is általában ilyen butaság miatt.
De igazából viszonylag... forgalomnál, ugye, hát ezt hogy mondjam szépen, tehát hogy szegény repülők ellen az egész világ összeesküdött, tehát a természet, amely villámukkal csapkodja, meg nyulat, madarat, ilyesmit küld a hajtóműbe, akkor ugye rongálják a repülőket az utasok, a régi utaskísérők, elvétve a pilóták, de mi szerelők aztán nagyon menni, bármely részre ezt hozzá tudunk nyúlni. A forgalomnál nyilván a kabi hibákból van a legtöbb, hogy akkor most a lámpa kiégett, akkor a széknek eltölt valami darabja, és akkor azzal kell bármit csinálni, eldugult a WC, most akkor szerencsés esetben elég csak belenyúlni könnyékig, és akkor utána már jó is, de valamikor az egész WC-t cserélni kell.
Tehát is akkor az
minden ilyen... nap egy csodálatos meglepetés.
Tehát akkor ilyen forgalmi dolgoknál, tehát olyan nagyívű dolgot nem kell végeznetek. Amikor már így ennyi rutint szereztetek, akkor még mindig élveztétek a munkát?
Akkor élveztük csak igazán. De tényleg különben, tehát a hangárban is akkor lett megbecsülve, és az ember és az utánunk jövőket már alánk osztották be, és akkor mi irányítgathattuk őket.
Hát gondolom, akkor folyamatában tanultátok meg, hogy tovább lépjünk a nagy javításban, akkor úgy látom, ez a belgyógyászati munka, ugye? Ez a sebészeti
igen,
munka.
Igen, hát ott aztán meg tényleg minden előjött, hogy akkor most ki kell szedni az egész hajtóművet úgy, ahogy mondtuk, korvonulni, és egy másikat berakni, akkor fékszányot leszedni, fölvetni, mert hogy elkoptak a bőrök is, ki kell cserélni őket.
Ugye a hajtómű alatt azt értsük, ami a szárnyak alatt van, ugye, hogy 2 vagy 4, ugye az a hajtómű.
Igen, igen.
Na, például annak azt hogy veszítek le, mert ugye nyilván alá kell tolni valami guruló eszközt, és akkor úgy le kell csavarozni a szárnyról, vagy nem veszítek le, nem rajta.
Na, kérdés, teljesen jól elmondtad, igen.
Egy ilyen... Nem tudok hozzátenni. Hol kell tenni?
Akkor kérdezzetek, én válaszolok.
Föl kell tenni egy állványt a pilonra, ahol a hajtómű maga lóg, és akkor onnan ilyen láncos csörgővel le lehet engedni.
Mekkora súlya lehet egy ilyen hajtóműnek? Gondolom tonna?
Több. Azt hiszem, hogy 3 körül van.
Egy hajtómű?
Igen. Igen.
És ebben mi van belül? Mert tehát az ember lát mint egy nagy sörös hordó, ugye elő, hátul van rajta valamilyen rácsó szerkezet. Mi van ebben? Mert hát látszólag olyan sok minden nem lehet.
Nagyon-nagyon sok kis lapát. Ugye az első a nagy lapát.
Mint egy nagy ventilátor az elő.
És akkor onnantól van egy turbina rész, és kompresszor rész, és turbina rész.
Lapátokat mennyire kell ellenőrizni? Tételesen darabokra?
Igen.
Hát mikrométerre vagy?
Nem. Van olyan is, nagy javításkor, mikor a hajtóműnek lejár az ideje, és vagy valami baja van, benyelt egy madarat, de van ilyen inspekció hangárban is, amit csináltunk, egy boroszkópokkal megfelelő lukakon bedugják, és akkor tekergetni kell, és akkor az összes lapátot szépen.
Kiegyensúlyozott se, meg hogy mennyire.
A számítógép csinálja.
Számítógép már.
Van olyan, hogyha cserélni kell lapátot, akkor be kell indítani, és a számítógép megmondja. Ő mondja meg, hogy mit csináljunk. Milyen súlyt hova rakjunk.
És egy ilyen, hány lapát van egy ilyen motoron?
Ez is mindegyik gyártófüggő. De már az első sor, tehát a nagy...
Hát én azt sem tudom, hogy hány sor van, tehát ugye akkor ezt is...
8 hát típus. Magyarul nem tudom, hogy hívják. 8 fokozatú a kompresszor rész, és 8 vagy 9 a turbina rész is. Tehát lehet ezeket nagyon régen tanultuk.
Tehát akkor mondjuk ez úgy van, hogy mintha van egy ilyen szobai ventilátor, tehát van ilyen lapát, és akkor több ilyen van?
Ez a legnagyobb, igen, tulajdonképpen ennek ez adja az erőt, majd ebben mentünk, tehát a tolóerőt, ez adja, és a mögötte levő rész pedig az az hajtja ezt a nagy ventilátor részt.
Igen?
Igen.
És ez hogy
működik? Hát a kompresszor ugye összesűríti a levegőt, előbb beszívja, összesűríti a levegőt, van egy égőtér, ott ugye a kerozinnal összekeveri és meggyújtja, és annak a hője pedig meghajtja a hátsó részt, a turbinalapátokat. És ez a turbina hajtja meg a legelső sorventilátort, ugye a lapátsort. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a hajtóművön belül két tengely van, tengely a tengelybe. És egymástól függetlenül tud forogni a kompresszor, vagy a turbina rész az első lapátsorral, és a... Igen.
Jó, az érdekes, mert azt így nem lehetett látni, ugye mindig csak a legkülsőt látjuk. Igen, a lapátokat.
Igen. De ezt úgy kell, különben úgy kell elképzelni, hogy ugye az első lapátsor az ekkora, mondjuk egy olyan 40 centi, 50 centi, és az első kompresszorlapát az meg 8 centi. Tehát ilyen sokkal kisebb, és egyre kisebb van. Ugye a kompresszorban összenyomja a levegőt, mert felsűríti, nyomást csinál.
Amikor ezt így próbáljátok, nyilván akkor lehet különböző erősséggel. Lent a földön nyilván a legnagyobb hatásfokkal nem indítjátok be, vagy be kell úgyis
indítani? De, vannak ilyen tesztek.
Milyen távolságban kell lenni? Tehát a szívóerőre gondolok, hogy tehát ha valaki odaáll elé mondjuk 50 méterről, akkor érzi?
Nem. Előtte nem, mögötte igen.
Mögötte?
Mögötte igen, hát ugye a tolóerő a levegőt ott nyomja ki. Mögötte nagyon inkább jobban kell figyelni, előtte meg ez úgy néz ki, hogy a repülőn van egy csík.
Fel van festve az olára, hogy akkor ha járva hajtunk, akkor annál közelebb nem menjünk.
Tehát az egy,
igen, de ez hát nagyságrendben igen 5 méter. De ha full tolóerőn van teszt, akkor azért nem elég oda menni. Még 5 méterre sem.
Egyébként én emlékszem rá, egy kicsit hasonló dolog, hogy azt hiszem Zsanán volt egyszer egy nagy gázkitörés, és be is lobbant az egész, és nem tudták eloltani, és akkor egy ilyen MIG vadászgépről leszerelték ezt a hajtóművet, azt vitték oda, és ezzel próbálták meg elfújni, de azt hiszem nem sikerült, de hát mondjuk ilyen célra is.
Igen. Az első hőhámulban volt kint egy magyar mentesítő csapat, illetve utána elfújni az égőolajkutakat, ők csináltak ezt, két hajtóművet fölraktak egy valami harckocsival vázva, és akkor azzal el tudták fújni az égőolajkutakat.
Uh-huh. Jó.
Itt azt hiszem, ez volt a neve.
Egy ilyen... azt tudjátok, hogy hány lóerős lehet, vagy milyen teljesítmény egy ilyen hajtómű, vagy egy repülő milyen súlyú, tehát hogy mégis úgy fogalmunk legyen.
A maximális felszálló súlya az érdekes dolog, mert ezt is változhat, mert felszálló, tehát ugyanannak a repülőnek meg lehet adni különböző felszálló súlyokat, mert ugye a felszálló súly függvényében kell a reptéri illetéket fizetni, mindegy, ez is egy ilyen misztérium játék itt a számokkal, de hogy egy 72-75 tonna. Már most megint csak a 737-es Boeingről beszélünk, tehát ez...
Ez ilyen 100-120 személyes?
198-ra lehet maximum beszélkezni.
Jó. Tehát az 71 néhány tonna, és akkor ez a súly, ez a 72, ez bruttó súlynak értendő, tehát üzemanyaggal, utassal, csomaggal...
Igen, tokkal, vonóval, mindenkivel.
Ezt a súlyt mérik valahogy felszállás előtt, vagy?
Nem,
hát hogyha teltházas, ugye akkor nyilván tudnak mérni, de főre és a csomagok le vannak mérve. Az üzemanyagot tudják, más plusz súly még nincs rajta.
Szóval akkor csomagok súlyánál tartottuk, hogy akkor ezt úgy adják össze egyenként ezeket a csomagokat, vagy?
Nem, hát ezt kell tudni a gyárat előkészítőnek, aki intézi ennek a papírmunkáját. Tehát ezt ő tudja.
Hát igazából az óra, akkor ugye megvan a csomag, amit ingyen felvihetsz, azon felül pedig fizetni kell. Tehát tudja, hogy te mekkora hát csomaggal
fogsz
felszállni, amit én disznóságnak tartok egyébként, hogy az ember súlya meg nincs mérve, mert én például miért nem vihetnék egy 20 kilóval nehezebb csomagot, ugye? Mert az én súlyom az igen, az ugye jóval kevesebb.
Hát igen, most már 55 alatt van, de amikor az 55 volt, akkor ugye nem vetettem volna.
Én azt szeretném megkérdezni, mert hogy személyesen tapasztaltam meg a Wizzairnél mondjuk, hogy nem tudtunk időben felszállni, egyszer csak megjött a Wizzair. Szerintem nem volt átvizsgálás, azt rögtön ott lerakta az utasokat és be is állt, úgyhogy fel lehessen szállni. Ilyen esetben aláíratják valakivel, hogy az a repülő rendben
az
volt?
Meg volt.
Nem, az közben? Közben a pilóta nézi
el. Ja, közben.
Nem, tehát én voltam, dolgoztam olyan cégnél, ahol én csináltam az utas, még nem szállt ki az utolsó utas, de én már álltam sorba a pilóta fülkével, mert körbe szaladtam a repülőt, megnéztem minden, amit kell.
Egy szemmel.
Tehát az igen, a szemmel verős részét, semmi probléma nincs. Mész fel megkérdezni a pilótát, hogy neki van-e valami kínja. Ha nincs, akkor csak aláírod és én. Úgyhogy ez lehetséges. Igazából Olaszországban 35-40 perc volt egy forduló. Kirúgtosták gyorsan az utasokat.
Ami egyébként elég sok idő.
Ja, hát jó, a Ryanair az ilyen, és még spórolósabb, 25 perc a forduló idő.
Jó, kérdezzetek.
Akkor nagyon sok ilyen adminisztratív kötelesség van itt.
Persze.
És az komolyan van véve, igen. Igen. Pecsét, nekem pecsét
van. Ha a dolgot, vagy akkor ezt most ezt egyszerűen körbe szaladjuk, meg aláírjuk. De, tehát, hogy ha hozzányúlunk a repülőhöz, akkor azt, tehát le kell írni, hogy mihez nyúltunk hozzá, mit csináltunk. A szerelési kézikönyvből a hivatkozást oda kell írni, mi alapján javítottuk a repülőt. És aztán utána alá kerül.
Mit cseréltél? Milyen a száma, a régi alkatrésznek a cikk száma, új alkatrész cikk száma, mindent.
Tehát visszakövethető egészen?
Igen. Persze, persze. Tehát ezt, egyrészt ez egyszer megvan papírformában, vagy másrészt pedig, ami megvan papírformában, azt számítógépes be kell vezetni, tehát hogy két példányosan meg legyen. Tehát hogyha bármelyik valami oda, csoda folytán megsemmisülne, megsérülne az adat akár, akkor meg legyen a másik olyan is.
Itt is látszik a mókuskerék, tehát itt is előfordulhat az, hogy igazából olyasmit kérnek tőletek, hogy jó, kész, megvan, csak írjátok alá?
Pilóta függő, de igen. Igen, erőteljesen. Na, tehát ők is emberek. Én, igen, főleg ugye én az olaszokról tudok beszélni, őket azért hát ismerjük. Gyorsan, utolsó útja, menne haza Milánóba, és akkor ekkor is akkor szalad, nem érdekli semmi.
Én viszont ti, ha meg úgy írtok alá valamit, hogy annak nincs meg a valóságtartalma, akkor ha gond van, akkor titeket vesznek elő.
Akkor minket viszont a mi aláírásunk van ott, tehát ez...
Melyik az a fa?
Nem jó az embernek az engedélyével játszani. Most hát nyilván én azt mondom, hogy az engedélyemmel, de természetesen...
De a saját kerülre is játszik velem, előfordult olyan, hogy ellopták előlem a repülőt. Tehát én még nem engedtem el a repülőt, és csak láttam, hogy az repülőt ment.
Olyankor például te mit teszel?
Hát én semmit felhívtam a főnökömet, hogy ilyen mi van, és akkor mondtam, hogy nyugodjak, hogy nincs semmi. Majd két nap múlva visszaküldték e-mailen azt, amit alá kellett volna írnom, kinyomtattam, aláírtam, és akkor leszállt a repülő.
Miután meg alá lehet.
Melyik az a fakados légitársaság, aki Magyarországon előfordul, és aki a legtöbbet ad erre a repülő átvizsgálásra? Melyik a legbiztonságosabb?
Vizen. Nagyon vadonatúj röpzélék van, és folyamatosan cserélik.
Azt mondanám, hogy a Ryanair, de hát mindegy. Tehát most igazából
a... Nem, hát a legnagyobb. Hát.
Ezt senki nem engedheti meg magának, hogy bármi műszaki okból balesete legyen. Tehát, ha bármi ilyen van, hát akkor az egy akkora veszteség a légitársaság hirdelében, azzal annyi utast elveszítenek, hogy ezt senki nem engedheti meg magának. Tehát ezzel nem játszik egyik cég sem. Most mondják, hogy akkor fapadós, meg akkor ez most ilyen rossz a szolgáltatás, meg olyan rosszak a gépek, meg ez az, tehát ez nem igaz. Tehát,
de a műszaki...
Tehát akkor tudnak spórolni, akkor lehet fapadós a légitársaság, hogyha nem kell sokat költeni például a karbantartásra, hogy minél öregebb a gép, annál nagyobb a karbantartási igény. Tehát ha most te...
Na, de ugye a Ryanair is és a Wizz is folyamatosan cseréli le a repülőit, jól megy, ezért kevés az esélyre. Mert mondjuk érdekes, én találkoztam vadonatúj egy hónapos repülővel, és mindenféle hibája volt.
Hát ez meg igen. Tehát...
Ilyen számítógépes álhibák, de nagyon sok hibája volt.
És akkor ezek a gépek valószínűleg mennek Afrikába, vagy ilyen helyre? Tehát,
hát hogy igen, ahol van rá példa, hogy ami itthon Európában már ugye európai szabályoknak nem felel meg, azt viszik éppen Afrikába. Hm. És ott megrepülnek
még bőle. Ez nem a szabályoknak nem felel meg, hanem a légitársaságnak nem éri meg olyan öveggépet üzemeltetni, mert hogy annyival a karbantartás. Mert hogy, tehát már csak a kora miatt is
jobban megéri újat venni.
Estére elgoblik rajta valami. Azt ugye akkor meg kell csinálni a halkatészkát, be kell hozzá, aki azzal foglalkozik, és tehát hogy egyszerűen inkább jobb az, hogyha...
Különben nem tudok olyan légitársaságról, aki megvenné a repülőit. Mindegyik leasingen.
Egy kicsit szalad az idő, bár még elég fiatal. Nem akarom a poént lelőni, csak nem akarom, hogy kifussunk az időből. Ha jól tudom, egyik költők sem dolgozik már a szakmában. Miért?
De, Peti.
Nem, elég volt a jóból.
Ne valljatok. Szint. Bármint.
Én főleg a család miatt jöttem el. Én ugye majdnem 10 év Aeroplex után az elég volt, és akkor megpróbálkoztam én is a külfölddel. Egy évig sikerült, aztán a család miatt hazajöttem, mert mégiscsak itt van a helyem.
De szívesen csináltad?
Szívesen.
Élvezted?
Mm-hmm.
Még igen. Akkor is, hogyha 24 órában 24 és felett kellett dolgoznod?
Igen. Az izgalmas volt, jó volt.
Hát meg a sok rendkeltő anyag, amivel dolgoztok, az úgy hosszú távon nem
de biztos, hogy... forgalmon nem. Mm-hmm. Tehát már ott Olaszországban már nem. Mm-hmm. Az már nem vészes.
Megfizették? Most meg Bálint hozzád, nem azt kérdezem, hogy mennyit kerestél?
Meg. Határozottan mondom, hogy meg. Külföldön.
Tehát külföldön megfizették. Jó, Péter, veled mi a helyzet? Is, vagy már vége nálad is a dalnak?
Elég volt a jó
gond. Na nálad mi volt a gond?
Nem, sok volt. Meg hát a család nekem is.
Te Magyarországon dolgoztál, vagy te is külföldre jártál a végén?
Hát az Aeroplex az elég volt nekem, aztán... Hát ott igen, 10 év.
Tehát a magyar cég az kiszívott benneteket, lenullázott,
most én mondhatjuk
többé-kevésbé, igen.
Én eljöttünk onnan, most ha magunk között vagyunk, akkor nyilván kibeszéljük, de így visszafelé nem szeretnék
különböző a céget nem is kell.
Tehát, hogy egy fantasztikus dolog volt, egy 10 elég fontos év mentott el az életemből, hatalmas lehetőség volt az, hogy most hogy éltem vele, vagy hogy nem, ez nyilván az én döntésem, meg az én lehetőségeim voltak, hogy mit tudtam én ebből kihasználni. Aznak, hogy gondolok vissza ott sok ember, az meg megint egy más kérdés.
Jó, te dolgoztál külföldön?
Nagyon keveset.
Keveset.
Hogy érintett a Malévnak a csődje ezeket a cégeket, szerelő cégeket?
Hát mi a Malévnak a nagy javító leányvállalatánál dolgoztunk az Aeroplex Kft-nél, amelyik sikeresen túlélte a Malév csődöt, meg még most is üzemelnek. Hogy ez az egész Malév csőd, meg ennek a levezénylése, ez hogy zajlott, ez mindegy véleményünk van erről is. Amikor, tehát még a csőd előtt az Aeroplexnél dolgoztunk 670-en nagyjából, és akkor a csőd után meg ennek a társaságnak a felét kirúgták. Úgyhogy azért elég szomorúan és elég keményen érintette az Aeroplexet, és de
még de a harmadik felesnek dolgoztunk, inkább abból jöttem.
Más repülőtársaságok nyilván feltöltötték azt a szükségletet, ami az utazásban volt, és ezért azért voltak gépek, csak nem a Malévtól, hanem bejöttek mások.
Persze, mivel a Malév leányvállalatának, tehát ez ilyen olyan dolog, hogy a bátyám autószerelő, megkérem, hogy javítsa meg az autómat, de neki nem fizetett ki a munkadíjat. Tehát ez ilyen nyilván
De hogy
a tehát a maléktól
persze az pillanatok alatt
csak papíron.
A légitársaságokat, a vizelvet átvett a malének majdnem az összes útját.
Hát végül is ők indították el a malév csődjét.
Nagyon régóta veszteséges volt a malév. Én nem tudom, repültetek vele az utolsó egy évben?
Nem.
Mi ugye abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy volt ilyen malév kártyánk, és akkor elég kedvezményesen tudtunk repülni. Én a feleségemmel Prágában jártam, meg ő ment Amsterdamban. Az más, mert az nem effektív malévban, de Prágában nagyon emlékszem, hogy konkrétan öten ültünk a repülőn. Tehát így nem lehet.
Meg Róma.
Rómában is hasonló. Tehát így nem lehet, így nem lehet vezetni egy légitársaságot. Akkor azt látok, utas nélkül nehéz.
És mivel foglalkoztok?
Én most, hát azt is közösen kezdtük, vagy én kicsivel régebben, de...
Aztán csak becsatlakoztam.
Igen, méhészkedünk. Legalábbis én most főállásban. Piacon.
Tehát azok is repülnek, azok is zümbögnek,
igen.
Ugye, hangjuk is van.
Nem igényelnek szerfizelést.
Nem, hála Istennek.
És a méhészkedés, mert hát ugye az se könnyű, lopják is a kasokat.
Hát hála Istennek, neki veled még nem fordult el.
Igen, tőlünk szerencsére még nem.
Merre jártok az ország melyik részén?
Ilyen bevett helyeink vannak, Dobos, utána Pilis Csaba, és nagyjából ennyi. Tehát olyan nagyon nagy nem vándorlunk, hiszen eddig mindenki dolgozott mellette, majd talán jövőre komolyabban veszük, és nagyobb utat teszünk meg velük.
Hány családot koordináltok?
130-at.
130 körül.
Ez közös? Közös buli?
Mondhatjuk, igen.
Tehát akkor magyarán összedobtátok, amit összetudtatok, és akkor közösen csináljátok. Vagy mindenkinek megvan a maga része, csak közösen.
Közös a 130, igen, vagy közösen van 130, és akkor ebből x ennyi. A kékek a Peti, a zöldek az
enyém. És szerelhetnétek még repülőt? Tehát aktív ez a jogosítványotok? Ez a pecsi?
Nekem decemberben jár le, két év. De nincs, tehát az nem azt jelenti, hogy le vagyok írva, hanem ezt egy másfél évet igen, meg lehet újítani.
És meg is újítjátok?
Nem.
Meglátjuk még, hogy
tehát de azért jár le nekem, mert én két éve nem vagyok aktív.
És
de ha dolgoztam volna elmúlt két évben legalább fél évet, akkor aktív lenne. Tehát akkor az utolsó, fél év utolsó napjától számom hitódik a két év.
Tehát gondolom itt a kérdés arra irányult, hogy ez elveszítődhet-e a jogosítványotok arra, hogy...
Olyan szinten, hogy most nem. Tehát ha lejár, akkor nem tudsz elmenni minősítő repülőgép szerelőnek.
Tehát ha valaki aláírhatja a papírt, hanem el lehet menni...
Mint amikor először
bementek a hangra.
Így van. És akkor egy másfél év gyakorlat, tehát leigazolt munka végzés mellett vissza lehet szerezni.
Mennyibe kerül egy ilyen megújítás anyagilag?
Azt nem tudom.
Fogalmam sincs.
Azt nem tudom.
Majd kiderül, hogyha oda jutok.
Mi akkor újból vizsgát kell tenni?
Nem.
Csak maga a gyakorlat?
Igen. Szerintem pénzbe nem kerül.
Nem kerül, mert akkor kevesebb pénzért megy az ember dolgozni.
És a magánrepülőgépeket is ott javították, vagy ellenőrizték, tehát ezekben a hangárakban, vagy annak különböző.
Volt rá példa, de arra a cégnek nem volt jogosítása. Uh-huh. Tehát ez a cégnek is, mint az embereknek is megvan minden típusra a jogosítása.
Tehát volt olyan, hogy valakinek behozták a magángépét a hangárból, de nem nyúlottunk hozzá.
Érdekesség, hogy Csányi Sándornak a repülőjét, aranyozott repülőjét egyszer betolták, és biztonsági örök állták körbe. De a szemünket se vessük rá.
Tényleg aranyozott?
Hát, valaki bekukucsikált is. Hát?
Jó, akkor a végére értünk. Még legyen egy kérdés, ha valakiben esetleg még ott szunnyad.
Nem
szín. Hány típusú repülőgépet javítottatok pályafutatásotok során?
Nem olyan nagyon sok külön nem, mert...
Nem olyan nagyon sokat. Fokker 70-esen dolgoztam, 737-esnek a klasszik változatán, az új generációs változatán,
767-esen,
Airbus A320-as,
18-19-20-21,
igen.
A különböző.
A Wizzairnek milyen repülői vannak?
A320-as,
21-es.
És erre mind meg kellett külön a papírt szerezni.
Igen, igen, de ezt az hál' Istennek a cég az Aeroplex fizeti, ezek elég drága.
Tehát ezért volt ez egy óriási lehetőség, mert ezeknek a tanfolyamoknak elég meg a költsége, tehát egy olyan félmillió 600 ezer forint egy típusra a tanfolyam.
Elméleti.
Az elméleti tanfolyam, igen. És ezt nálunk a cég intézte cserébe egy tanulmányi szerződésért, tehát akkor a tanfolyam után 2 évig még nem mondhattunk föl.
Jó, akkor én annyi információval zárom, eszembe jutott, hogy amikor a repülőgép, tehát a pilóta itt volt, akkor azt mondta, hogy őnekik saját maguknak kellett fizetniük a tanulás költségeit, amit, ha jól emlékszem, 5 millió forintban adott meg,
és akkor
de az egészen az más, mert ő esetleg elvégzi ugye az egyetemet, és őt nem veszik föl a vízen, hogy gyere barátom, akkor legyen nálam pilóta, és akkor most még 10 000 órát repüljen ilyen gépen, olyan gépen, azt általában sajnos maguknak kell ilyen. Még eljut odáig, hogy
a utas szállított,
tehát az más, ő gyakorlatilag amíg el nem éri ezt a szintet, haszontalan. Még egy szerelő, ugye, hát amit mondtam, hogy csavarozó emberek voltak.
Jó, hát az teljesen egyértelmű, hogy hasznosak voltatok, erről meggyőződtünk az elmúlt 50 percben, úgyhogy köszönöm szépen nektek, hogy eljöttetek.
Köszönjük.
És a méhészkedéshez pedig sok sikert kívánunk nektek.
Köszönjük szépen.
Köszönjük. És akkor viszont megkérdezem, hogy mikrofonnal majd egyszer elmehetnénk-e a kampárokhoz.
Persze.
Ti közel leteszitek, mert titeket talán nem szúrnak annyira, mint minket.